Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapígét, amelyet megírva találunk János evangéliuma 16. fejezetében, az 5. verstől a 15. versig a következőképpen. Jézus mondja, kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket néktek, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová megy. Mivel ezeket mondom néktek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom néktek. Jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Uram, a te igéd, lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, pünkösd ünnepe az egyház egyik legcsodálatosabb és legnagyobb ünnepe, ahogy említettem az evangelizáció elején, most megemlítem, még egyszer adok kedvére, akik nem voltak itt, hogy a pünköst úgy szoktuk emlegetni, hogy a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, és természetesen ez így igaz, csak én hadd tegyem hozzá, hogy az újjáteremtés, az isteni újjáteremtés ünnepe. Mert amikor az ember a paradicsomba elveszítette Isten lelkét, akkor elveszítette azt a csodálatos emberi állapotot, amire az Isten teremtett bennünket, ahogy ő elképzelt minket. És a Szentlélek kitöltetésekor pedig az ember visszakapja Isten lelkét. Hogyan? Azt mondja Péter apostol a pünkösdi prédikációjában, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevére, és megkapjátok bűneitek bocsánatát, és a megígért szent lelket. Ilyen egyszerű, és ilyen csodálatos, és a mai ünnepen most két drága kicsi gyermeket fog Esperes úr közöttünk megkeresztelni, és higgyétek el, hogy a keresztség, ahogy Péter apostol fogalmazott, térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevére. Azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ő nevét veszük magunkra. Hihetetlen drága ígéret ez. Sokan félremagyarázzák a keresztség szentségét, épp ezért sokan aztán meg is botránkoznak benne. Mert úgy tanítják, hogy aki meg van keresztelve, az üdvözül. Jaj, ez nem így van. Én mindig így szoktam mondani, mikor kisgyermekeket keresztelünk, az olyan, mint az eljegyzés. Az Úr Jézus Krisztus kimondja neki, igen, én elfogadlak ki téged, de majd egykor, vagy a konfirmációkor, vagy az életük során valamikor nekik is ki kell mondani, igen, Uram, én szeretlek téged. És akkor válik teljessé a keresztség, amikor ők majd megtérnek. A gyermekkeresztségnél először keresztelünk, aztán majd megtérnek, de csodálatos ígéret van benne. Tehát így mondja az Úr Jézus, hogy aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Tehát beírja. Az övének tekinti ezeket a drága kicsiket, de őnekik is ki kell mondani, hogy igen, én a tiéd vagyok. Tehát a pünköst, ennek az ünnepe, hogy Isten elfogad, Minden megtérő ember megkapja Isten szent lelkét, és ez valami egészen különleges és csodálatos. Jézus a búcsú beszédeit folytatja az ő tanítványaival. Szomorúak vagytok, mondja, hogy elmegyek, de jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha én nem megyek el, nem jön el hozzátok a Szentlélek. Azért jött el a Szentlélek, mert ő a kereszten bemutatta az engesztelő áldozatát. Testvérek, ezt jó véssük a fejükbe, hogy engesztelő áldozatot mutatott be. A haragú Isten haragját hárította el saját áldozatával a mi fejünk fölött, az én fejem fölött. Mindaddig, amíg valaki meg nem tér Jézus Krisztusban, Isten haragja van rajta. Az Úr Jézus valami nagyon komoly kijelentéseket tesz ebben az ige szakaszban is. Azt mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a Szentlélek. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ez valami egészen csodálatos kijelentés. Ha megértjük, mit akar mondani Jézus Krisztus, mi a bűn? Azt mondja, mi a bűn? Egyébként ma ugye egy olyan kultúrában élünk, amikor Európa elveszítette a keresztény kultúráját. Tökéletesen és teljesen elveszítette. Már csak kevés keresztény van, nagyon kevés. Maradék. És meg kell mondanom, hogy ilyet, amit itt lehet látni, sajnos nem sokat láthatunk, hogy tele a templom. Esperes úrral beszélgettünk, mikor idejöttünk, és ő azt mondta, hűséges nép ez. És én pedig azt mondtam, mert az atyáik imádsága ma is meghallgattatik. Tegnap a nagy templomban éppen erre emlékeztünk. És ti is imádkozzatok a kicsinyeitekért, a gyermekeitekért, az unokáitokért, mert meghallgattatik. Így mondja Péter a pünkösdi sokaságnak, mert tietek az ígéret, és a ti gyermekeiteké, és mindazoké, akiket csak elhív magának az Úr. Csodálatos dolgok ezek. De minden úgy kezdődik, mondtam, engesztelő áldozat. De hát kinek a bűnéért? Úgy általában az emberiség bűnéért? Nem, testvérek, annak semmi értelme. Az én bűnömért, a te bűnödért. Mondom, eljutottunk oda arra a nagyon szomorú állapotra, hogy a kereszténységről sokan már nem is tudják, hogy mit jelent. Wurmbrand, ez az evangélikus lelkész, aki a romániai kommunista börtönben 14 évet ült azért, mert hit Jézus Krisztusban, és hiába tették neki újra és újra oda az orra elé írja alá, hogy megtagadja Jézust és szabad. És 14 évig sem tagadta meg. Ez a zsidó származású ember, aki felnőtt korába tért meg és lett keresztényé. Azt írja, mert kivásárolták őt a németek, azt írja Wurmbrand, ha valaki egyszer megismerte a föld alatti egyház szépségét, mert Romániában abban az időben csak titokban jöhettek össze a keresztények, akkor többé nem elégíti ki néhány nyugati egyház üressége. Még egyszer világosan ki kell mondanom, jobban szenvedek nyugaton, mint ahogy valaha is szenvedtem a börtönben. Mert ott saját szememmel látom, hogy a nyugati kultúra haldoklik. Oswald Spengler a Nyugat bukása című művében ezt írta 1929-ben. Haldokoltok, mindannyiatokon látom a pusztulás jellemző jegyeit. Bebizonyítom, hogy a nagy gazdagságotok és a nagy szegénységetek, a kapitalizmusotok, a szocializmusotok, a háborúitok, a forradalmaitok, az ateizmusotok, a pesszimizmusotok, a cinizmusotok, az erkölcstelenségeitek, a tönkrement házasságaitok, a születésszabályozásotok, amely lényegektől elvéreztett szellemi magasságotokból is eltaszít benneteket. Bebizonyítom, hogy ezek voltak minden ókori állam haldokló korszakának a jegyei. Igen, testvérek, nyugat haldoklik, sőt, meghalt. Azért, mert aki elveszíti Istent, az élő halott, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, mondja az Úr Jézus, a tőle elfordult gyülekezetnek, a gazdag gyülekezetnek, a meggazdagodottaknak, akiknek nincs szükségük semmire, Istenre, semmire. És az Úr Jézus azt mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Igen, testvérek, a bűn mi erkölcsi kategóriának tekintjük. Csak erkölcsi kategóriának is. Ez igaz, hogy az erkölcsi bűnök bűnök. Hiszen mit mond Pál apostol az Efezusi levélben? Azt írja teljesen világosan, hogy leírja, mik az erkölcsi bűnök. Azt írja itt az Efezus 5-ben. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országába. Senki ne tévessze meg titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért csújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt tehát ezekben. Pál felsorolja az erkölcsi bűn mélységét, amely elválaszt Istentől és az örök élettől. De van ennél egy sokkal súlyosabb bűn. A vallási bűn. Az első parancsolat megszegése, a második parancsolat, a harmadik parancsolat, az első kőtábla semmibe vétele. Mert tulajdonképpen az erkölcsi bűneink a második kőtáblára vonatkoznak a 10 parancsolatból. Az első és nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. És Jézus azt mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem, és ebből adódnak az erkölcsi bűnök. Ha hinnék Jézus Krisztusban, megőriztetnék az erkölcsi bukásoktól. Mert csak ő tud megőrizni. Mindegyikünket. Hiába döngetjük a mellünket. Fröle professzor mindig a fejünkhöz verte, soha ne felejtsétek el, Jézus Krisztuson kívül nincs erkölcs. Teljesen igaza van. Magamról tudom. Tehát az a bűn, hogy nem hisznek bennem. De mit jelent Jézusban hinni? Én 3 pontban szeretném összefoglalni, mit jelent Jézusban hinni. Először is azt, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy a Szent Háromság Isten második személye, és hogy benne tulajdonképpen Isten lépett be ebbe a világba. Hiszed ezt? Mert ha nem, akkor tulajdonképpen itt a bűn az életedben, hogy nem hiszel benne. Nagyon sok kedves testvért, akit meglátogattam, elmondta, hogy ő nem bűnös, főképp az asszonyok. Ő nem csalta meg a férjét, ő nem lopott, ő nem hazudott. Jaj, de hogy nem hazudunk meg, sok mindent teszünk. De ekkor szoktam tőlük megkérdezni. És kedves testvérem, hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? És ilyenkor nagy csönd és hallgatás. És akkor szoktam mondani, tetszik látni, ez a bűn, ez a nagybetűs bűn, ez az igazi bűn. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. De hogy hihetek én Jézus Krisztusban? Hát testvérek, éppen a pünkösd ünnepe. Péter nem prédikál másról, mint Jézus Krisztusról. Az Isten bárányáról, megfeszítettről. A Szentlélek így mondja itt Jézus Krisztus, hogy engem dicsőít. A Szentlélek mindig a keresztre mutat, ami megváltásunk helyére. Hát, ha nem hiszek benne, akkor valljam meg bűnnek. Ezt tettem. Úr Jézus Krisztus, én nem tudok benned hinni. Ez az én bűnöm. Bocsáss meg, könyörülj rajtam, és adj nekem hitet. És hogy adja? A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. De azért hadd olvasok fel egy érdekes kis szemelvényt. Józsefus Flavius egy zsidó, így is mondhatnám, várparancsnok volt a 66-70-es szabadságharc idején. Tehát bizonyos értelemben valószínű akkor születhetett, amikor Jézus a kereszten meghalt, és több művet is írt, Rómába került, és hát latinosította a nevét is, ezért hívják Józsefus Fláviusnak, és ez a zsidó ember azt írja Jézusról, ebben az időben élt Jézus. A Zsidók története című könyvének 503. oldalán. Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatták az igazságot. És sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És ám bár fő embereink följelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik addig szerették, mert harmadnap feltámadt, és megjelent közöttük. Mint ahogy Istentől küldött proféták, ezt sok más csodálatos dologgal együtt előre megjövendölték. És még a mai nap is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét. Ez azért érdekes, ez a pár sor, mert mindig arra hivatkoznak, hogy csak a Bibliából tudjuk, ki volt Jézus. Hát Józsefus Flavius nem volt keresztény, sose lett az. De mégis így ír Jézusról. Hát azért olvastam ezt fel, hogy egy kicsit segítsek azoknak, akik tulajdonképpen bajban vannak. Tessék elhinni, egyikünk se tud hitre jutni. Nem. Mi erre képtelenek vagyunk. Csak a Szentlélek Isten juttathat el bennünket élő eleven hitre. Higgyétek el, én ezt tudom a magam életéből. Én sokat kínlódtam fiatalságomban, hogy majd én betartom a parancsolatokat, majd én eleget teszek az Istennek, örökké megbuktam. Szóval egy kudarc, merő kudarc volt az életem egész addig, amíg meg nem tértem, és le nem borultam az Úristen előtt, és be nem vallottam a tényleges bűneimet, és bocsánatot nem kértem a hitetlenségemért és minden bűnömért. Akkor megtörtént a csoda. Egy áttörés az életembe, és attól kezdve tudok hinni Jézus Krisztusban. Ez mindenkinek így működik. Ezt nem lehet kikerülni. Meg lehet tanulni, hittamban meg lehet tanulni, hogy ki az, akiben én hinni akarok, vagy szeretnék, de valóságosan hinni benne nem tudok. Tehát először is hinni kell, hogy ő kicsoda. Másodszor, hogy Jézus Krisztus mit tett értem. Ez is a hitünk legnagyobb és legkomolyabb alapja, amit már emlegettem. Ő érte, bocsát meg egyedül Isten. Nem azért, mert nagyon sírtál, nem azért, mert tényleg őszintén megbántad a bűneidet. Ez mind nagyon kell, de nem ezért bocsát meg. Az igazság az, hogy én ítéletet érdemlek. Na, van egy buta gondolkodásunk, de ez nagyon bennünk van. Chambers azt mondta, mi mindannyian született katolikusok vagyunk. Ez azt jelenti, ez a református, skót református misszionárius azért mondta ezt, mert mindegyikünkben mélyen benne van, hogy én ki tudom fizetni az Istent, én tudok jót cselekedni, és a jó cselekedeteimmel meg tudom magamat váltani. Tessenek figyelmesen elolvasni a 49. Zsoltárt. Azt mondja a zsoltáros, mit adhat az ember az ő lelkéért, váltságdíjul az Istennek? Azt mondja, semmit. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Nem tudod kifizetni. Kifizethetetlen. Ezért magának, az Isten fiának kellett meghalni a kereszten. Ő fizetett az én bűnömért és a te bűnödért. Ez a második pont, amiben hinni kell. Tényleg meghalt, értem, Isten fia? Így szeretett? Igen, így szeret minket. Így szeret minket. Azt mondja Ézsaiás könyvében az ige, hogy azt mondja Izrael, hogy elfeledkezett rólam az én Uram. Erre azt válaszolja az Úr, hát elfeledkezhetik az anya az ő csecsemőjéről. De ha ezek el is feledkeznének, én te rólad soha el nem feledkezem, a tenyerembe véstelek bele. Tessenek a keresztre nézni, Jézus átszögezett kezébe vagyunk mi belevésve, minden hívő, Isten örök emlékezetére, a tenyerébe vésett bele téged. Ilyen a mi drága Urunk. Tudod-e, hogy ilyen ő, az ilyen Istent lehet szeretni, az ilyen Istennel ott lehet leborulni, aki képes volt halálos szeretettel szeretni téged. Én tudom, hogy ilyen az én Uram. Ez az én nagy reménységem. Így ismered-e Istent? A harmadik pont pedig, hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia, aki bemutatta értem az engesztelő áldozatot, így mondja, hogy az Atyához megyek. És tulajdonképpen ő az Atya jobbján van, aki most is esedezik érted. Aki az ige által beszél veled, aki ma is élő kapcsolatban lehet veled, mert a megtért ember szívébe költözik. Aztán Jézus arról beszél, hogy a Szentlélek meggyőz bennünket tehát a bűn tekintetében és az igazság tekintetében. Tulajdonképpen most elmondtam az igazság egy részét, hogy mi is az igazság. Az igazság az, ahogy a bíróságon hiába volt valaki egész életében törvénytisztelő, de mondjuk 50 éves korában betör egy ABC-be, tetten érik, elítélik. Mondhatná a bíróság előtt, hogy uraim, hát az egész életemben rendes ember voltam, most ezért az egy botlásért elítélnek? El. Miért? Mert a törvény szerint bűnt követtem el, megszegtem a törvényt, ezért ítélet alá esem. Értitek? Ugyanígy van Istennél is. Nem úgy van az, hogy ennyi jót tettem, ennyi rosszat tettem, ha több jót tettem, a mérleg nyelve lebillen, tehát üdvözülök. Szó se lehet róla. Hanem arról van szó, hogy az igazság az, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg, mondja Ézsaiás 53. Tehát az az igazság, hogy ő kifizette a bűnödet, ő elszenvedte bűneid büntetését, ezért te szabad vagy. Ez csodálatos evangélium. Szabad vagy. Az igazságnak ez az egyik fele, másik azt mondja Jézus, hogy én az Atyához megyek. És ebben az a csodálatos, hogy ő a jelenések könyvében van egy gyönyörű jelenet. A megöletett bárányt oda vezetik a trón elé. Isten kezén a 7 pecsétes tekercs. János sír, hogy nincs se az égben, sem a földön, se a föld alatt, aki méltó lenne, hogy feltörje a pecsétet. És oda vezetik a megöletett bárányt Isten elé. És felhangzik az égi kórus, hogy méltó vagy, hogy feltörd a pecsétet. Mert megölettél és véreden vásároltad meg őket az Istennek minden törzsből, népből és nyelvből. Igen, mi megvásárolt emberek vagyunk. Jézus vérén megvásárolt emberek vagyunk. És azért mondja Jézus, hogy az igazság, hogy ő a mennybe megy, mert tulajdonképpen ott könyörög, esedezik, értünk ma is, mint hű főpap az Atya színe előtt. Ez a mi boldog reménységünk. Boldog reménység. És a hitetlen embernek mi marad? Testvérek, semmi. Tessék meghallgatni, hogy miben tudnak örülni emberek. Nietzsche ez a nagy Isten tagadó, aki tulajdonképpen szellemi muníciót szállított a fasizmushoz, meg a kommunizmushoz is. Ez a nagy német, most a nagyot én nagyon idézőjelbe teszem, mert én rettenetesen szégyellem és sajnálom Nietzsét. Azt írja, tessék csak meghallgatni, az Antikrisztus című könyvébe azt írja, a jövőben csak a szabad ember élhet, akit a hatalomhoz való akarat mozgat, és ezt nem szégyeli. Tessék csak figyelni, mit mond? Szabad minden bűntudattól. Mert a bűnbánat, és a bűntudat csak a csőcseléknek való. Mi vagyunk a csőcselék. Ázsiai, barbár és közönséges. Míg a keresztény erkölcs vámpírként szívja ki Európa erejét és vérét, a szeretet vallása az emberiség legnagyobb szerencsétlensége volt. A testvérek, ez valami iszonyú ördögi. Ő volt az a filozófus, aki azt tanította, hogy meghalt az Isten. És Jean-Paul Sartre, ez a drámaíró, az Ördög és a Jóisten című drámájában pontosan ezt így fogalmazza meg. Öröm, örömkönnyek, nincs Isten, üres az ég. Vannak emberek, akik annak örülnek, nincs Isten, üres az ég. De miért örülnek annak? Azért, mert amit Nietzsche mondott, hogy szabad minden bűntudattól. Ezt akarják. Figyeljétek, azt mondják a gyermekeinknek, fiataljainknak, azt teszel, amit akarsz. Nem bűn, hogy parázna életet élsz. Nem bűn, hogy nem veszed el azt a lányt. Nem bűn, hogy lopsz és hazudsz. Nem akarom sorolni. Semmi se bűn. Örömkönnyek, üres az ég. Micsoda rettenetes. És azt mondja, és utat nyit a valódi ember születésére. Micsoda antikrisztusi. Akkor születik meg a valódi új ember, mikor a bűnt nem mondom bűnnek, mikor gátlástalan gazember leszek. Isten nem így képzeli az új embert, hanem úgy, hogy újonnan szülődő szent lelk áll, újonnan terem, új emberré tesz. Szabad, boldog, és az ő békességével megáldott ember leszek. Olyan szabadság megszabadulni a bűntől. Akkor válok igazán emberré. Ez az igazság, hogy többé nem láttok engem. Csak megjegyzem, hogy karizmatikus vezetők sorra hirdetik, hogy nekik megjelent az Úr Jézus. Hát Jézus azt mondja, többé nem láttok engem. Akkor ki jelent meg nekik? Vagy Jézus hazudott, vagy ők. A koreai Yonggi Cho, az egyik legnagyobb karizmatikus vezető, azt mondta, hogy neki az Úr Jézus tűzoltó ruhában jelent meg. Hát miben jelenhetne meg, nem? Tűzoltó ruhában. Hát, és ezt emberek elhiszik. Ott van az ijjében, hogy többet nem láttok engem, tátott szájjal imádják ezeket a keresztény gurukat, mert ő nekik megjelent Jézus. Hát aki ilyet mond, az hazudik. Vagy ha valaki megjelent neki, az semmiképpen nem az Úr Jézus volt, hanem valami démon. Tehát azért ezeket az igei kijelentéseket vegyük nagyon komolyan. Aztán Jézus így folytatja, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Testvérek, ez a világ ítélet alatt van. Már elítéltetett. Mikor Jézus ment a keresztre, azt mondta, láttam a sátánt, mint villámlást kivettetni az égből. Ítélet alá esett, és vele együtt mind azok, akik Isten tagadó módon, antikrisztusi módon, Jézus Krisztust megvetve, megtagadva, a másik táborban élnek, sajnos ítélet alatt vannak. De nem kell, hogy ott maradjanak. Mert nem kell, hogy ott maradjanak. Mert a kegyelem ajtaja még nyitva van minden ember számára. De értsük meg, a bűn, a sátán ítélet alatt van. Mindaz, aki a sátánnal egy gyékényen árul, ítélet alatt van. Hát ne áruljunk egy gyékénnyel, ne folytassunk okult dolgokat, hanem legyünk hívő keresztények, és az Úr legyen a mi reménységünk. Szeretném megértetni a testvérekkel, hogy amiket itt Jézus elmond és a szívünkre helyez, vegyük nagyon komolyan. Ez igaz. Ez így igaz. Saját életemben átéltem, átélem nap mint nap, hogy minden, amit ő mond, igazság. Mert ő maga az igazság. Pilátus cinikusan megkérdezi Jézustól, mi az igazság? Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságban. És az az igazság, hogy a bűn bűn, az ítélet ítélet, a kegyelem meg kegyelem. És minden embernek jár a kegyelem, aki Jézus Krisztushoz megy, aki Jézus Krisztushoz megy, nélküle nincs kegyelem, nélküle nincs bocsánat, nélküle csak az ítélet van. Nem marad más. Azt szoktam mondani, a kereszténységünk legnagyobb baja, és most megint hadd idézem Prölét, Pröle professzor azt mondta, vegyétek tudomásul, a mai evangélikus igehirdetők többsége nem jól hirdeti az igét, mert nem beszélnek a törvényről, csak kegyelemről. A kegyelem csak elítélt bűnösöknek jár. Hát minek egy igaz embernek kegyelem? Márpedig Szent Pál apostol azt mondja, látok egy törvényt a tagjaimba, amely rabul át engem a bűnnek. Ő a keresztény, talán a legnagyobb keresztény. Mit mondott? A bűnösök között első vagyok én. Miért mondta ezt? Azért, mert így igaz. És ami kedves Lutherunk, mit mond magáról? Azt mondja, mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvalom előtted sok gonoszságomat és hiába való gondolataimat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány vak életemet, mondja a világ egyik legnagyobb keresztény. És magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint aminek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeim, mint szent lelket, hűséges figyelmeztetéseket. És leírja, hogy milyen nyomorult bűnös. De azt mondja, még kegyelmi időm tart, és hiszek benned, Úr Jézus, hogy te megbocsátod. És amikor az úrvacsorához járulunk, hadd legyünk mi is ilyenek, mint akár Pál apostol, Luther, akik értették a kegyelem útját. Érted-e? Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert megszántad a bűnösöket. Te mondtad, hogy nem az igazaknak van szükségük orvosra, hanem a bűnösöknek. Nem azért jöttél, hogy az igazakat hívogassad, hanem a bűnösöket megtértésre. Áldunk, Uram, hogy pont ilyenekért jöttél, mint amilyen én vagyok. Áldalak, Uram, hogy olyan drága szeretetteljes vagy, hogy mindent megtettél az én üdvösségemért. És köszönöm azt a boldogságot, amit tőled kaptam és kapok nap, mint nap, ebben az örömben, ahogy hallottuk a Zsoltárosnak is, amíg meg nem vallotta a bűnét, égette a csontjait, és amikor megvallotta, te megbocsátottad minden vérkét. Szeretnénk így járulni, és venni a te szent testedet és véredet, ami által megszentelsz bennünket. Amen.